Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A mai műsorban Japánról lesz szó. A műsor második fél órájában elmesélem majd, hogy a cseresznyefa virágzást vajon hogyan éltem át Japánban, mik voltak a tapasztalataim, hiszen ilyenkor márciusban kezdenek el virágozni a cseresznyefák. Mi március 15-ét ünnepeljük, utána pedig örülünk a tavasznak. A japánok pedig elkezdik ünnepelni azt, hogy virágoznak a cseresznyefák egészen május végéig, hiszen más és más területeken más és más az az időpont, amikor virágba borulnak a híres növények. Japán valóban nagyon érdekes, és az is érdekes, hogy ők mit gondolnak rólunk, magyarokról. Amikor először készítettünk filmet egy japán televízió részére, akkor nem is értettem pontosan a felkérést, mert hogy Budapestről kértek anyagot, lehetőleg a hidakról vagy a metrókról. És nem értettem, hogy egy japánt vajon mi érdekli a régi szovjet szerelvényeken, vagy a számukra ismeretlen folyón átívelő vasszörnyetek, az miért lehet érdekes. De azzal együtt bemutattuk a Dunán átívelő hidakat. És a film átadását követően még hónapokig leveleztünk a japánokkal olyan kérdésekről, hogy a harmadik képkockán látható hídpillér pontosan mikor is készült, és a tervező neve hogy hangzik helyesen kiejtve, nehogy véletlenül elhibázzák. Mert minden részlet fontos és lényeges. És ez a japánok titka. Nagyjából megértettem azt is, hogy miért gazdagok a japánok. Hát azért gazdagok a japánok, mert hogy minden részletre odafigyelnek, és pontosan kiszámítható a munkafolyamat. Ott aztán tényleg nem mondhatjuk, hogy jól jöttek volna ki a világégésekből, hiszen a háborúkat elvesztették. Azt sem mondhatjuk, hogy ne lett volna elrombolva a legtöbb japán város szinte porig. Hát Nagasaki, Hiroshima azért borzasztó, hogy mi történt ott. Nem mondhatjuk, hogy nem volt idegen hatalom megszállása alatt, sokáig ott voltak az idegen hatalom katonái, és jóvátételt is kellett fizetniük. Nem túlságosan jó a talaj ahhoz, hogy a mezőgazdasági téren csodákat csináljanak. A halászat persze erős, de ásványkincsük sincsen igazán. Mindig reng egy picit a föld. Tokióban éreztem a bevásárlóközpontban, hogy mintha mozogna valami, és kiderült, hogy ők már nem érzik, hogy a különböző tektonikus mozgások miatti hatásokat már nem is érzik szinte. És hát eleve úgy kell itt megépíteni minden nagyobb épületet, hogy lehetőleg földrengés biztos legyen. Tehát azért lássuk be, hogy nem volt az utóbbi mintegy 100 év, vagy több mint 100 év japán szempontból győzelmek sorozata, és mégis gazdaságilag talpra tudtak állni, sőt, volt olyan időszak, hogy a gazdasági vezető hatalmak közé tartoztak, most is erős még a japán gazdaság, de most azért hát már Kína bűvéletében élünk, de az kétségtelen, hogy azért tudtak ők nagyon hamar komoly eredményeket elérni, mert valóban amit elkezdtek, azt precízen és pontosan végre tudták hajtani, vagyis ha megnézzük azt, hogy mondjuk nálunk van 10 ember, és mind a 10-nek egy munkafázisban van valamilyen szerepe, akkor látjuk azt, hogy az első megcsinálja, a második továbbadja, a harmadik az megbetegszik, a negyedik az nem is akarta megcsinálni már az elején se, akkor már kiesik 2 rész, és az ötödik, hatodik pedig nem tud semmit se csinálni, mert a harmadik, negyedik nem végezte el a feladatát. Tehát valahogy emiatt nehezebben működnek a dolgok, és nem tudjuk kiszámítani azt, hogy mi mikor történik. Tehát ha megbeszéljük azt, hogy a vízvezetéket majd megszereli egy kedves mesterember délelőtt 10 órakor, ha a mesterember nincs ott délelőtt 10 órakor, már pedig azt gondolom, hogy esetleg Magyarországon talán előfordulhat, hogy ha egy vízvezeték szerelő mester 10-re ígéri, akkor nem takra pont 10-kor érkezik, ha már esetleg önökkel is volt ilyen, akkor lehet, hogy ez nem csak velem történt meg. Szóval nálunk, hogyha 10-kor megbeszéljük, hogy jön, akkor mondjuk megérkezik jó esetben 11-kor, 12-kor, rossz esetben még később, legrosszabb esetben meg soha, mert nem is akart jönni. És emiatt viszont már nem tudunk beérni délre a munkahelyünkre, emiatt már elmegy az egész napunk, emiatt már újra kell kezdenünk megint keresni egy másik olyan embert, aki végül is csak meg tudja csinálni, tehát nagyon sok felesleges dolgot csinálunk, és nem arra koncentrálunk, hogy egyébként legyen megszerelve a víz, utána pedig végezzük el a munkánkat. Tehát a hatékonyság a titka a dolognak. Nem azt jelenti persze, hogy Japán egy ideális társadalom, én imádom a japán kultúrát, és nagy tisztelője vagyok ennek a precizitásnak, meg annak, amit ők képesek megcsinálni, tehát én nagyon szeretem, de nyilvánvalóan hát vannak azért olyan dolgok, amiket nem szívesen hoznánk át, valóban létezik vagy legalábbis amikor ott jártam, akkor létezett még az, hogy olyan automata van, amiből hölgyeknek lehet az alsó neműjét használtam megvenni, nekem ez egy kicsit erős már, és az is kétségtelenül igaz, hogy manga boltok is vannak, ahol meg különböző jól kinéző manga lányokat lehet öltönyös úri embereknek kiszíneznünk színeszteruzával. Hát ez is egy kicsit furcsa volt számomra, mert sose éreztem még erre késztetést, de az biztos, hogy vannak ilyen furcsaságok is, meg hát az öngyilkosok száma is meglehetősen magas Japánban, mert népbetegség, nagyon sok problémát nem tudnak feldolgozni. Nemrég a Budapesti Filmfesztiválon az egyik filmnek a tiszteletbeli nagykövete voltam, és az a film is arról szólt, hogy van olyan cég, amelyik arra szakosodott, hogy egyfajta új személyazonosságot ad embereknek. Nem is biztos, hogy átnevezik, inkább azt mondanám, hogy kimenekítik az adott helyről, és elviszik egy másik helyre, ahol segítik, ahogy újrakezdje az életét. És van, akinek azért kell elmenekülnie, mert a maffia azért üldözi, mert ő bevállalt például egy dolgot, ügynökként dolgozott, és azt mondta, hogy nem tudom én, nem 20, hanem 30 darabot fog eladni például az íróasztalból, és nem tudta ezt teljesíteni, és a főnöke azt mondta, hogy hát akkor meg fogunk büntetni, és emiatt el kellett mennie, vagy igazából ez csak egy példa volt, már nem emlékszem pontosan, hogy mi miatt kellett elmenekülnie, de el kellett menekülnie, és van, aki pedig nem bírta a családjának a nyomását elviselni, és az, hogy ez a fajta maximalizmus bennük van, ez azért nagyon sok embernek az életét megkeseríti, mert sokszor valaki elvállal a dolgot, mert ez az elvárás, és már eleve, amikor elvállalta, szinte lehetetlennek tűnt a küldetés. Ha viszont nem tesz meg mindent ezért, vagy nem tudja megcsinálni, akkor már nagyon nehéz helyzetbe kerül. Úgyhogy ez is egy probléma. És sokszor ki kell őket menekíteni, mert még mindig jobb, mint az öngyilkosság, hiszen az, mint említettem, népbetegség. Meg az is furcsa egyébként, hogy létezett egy olyan jogszabály, még talán mindig létezik, hogy ha szabadságot vesz ki valaki, akkor nem szabad visszamenni dolgozni. Mert sokan a szabadságok idején is bementek dolgozni. Mert mindenképpen volt egy feladat, és azt meg akarták csinálni. De ma már azért sok minden változott Japánban, de mint említettem, érdekes nagyon az ottani kultúra, és azt is elmondtam, hogy nekem viszont imponáló tényleg az, amit ők létrehoztak. Hihetetlen a hidak, a Shinkansen, a vasutak, az épített örökség, az, hogy mennyire precízen, mindenre figyelve, udvariasan és kedvesen tudják fogadni a turistákat. Egyébként a budapesti hidak annyira érdekelték a japánokat, hogy később az Erzsébet híd díszkivilágítására is adtak 130 millió forintnyi támogatást, már ahhoz képest később, mint amikor én filmet készítettem még a japánoknak a budapesti hidakról, és érdekes, hogy a világítás terveit is egy ottani mérnöknő készítette el, úgyhogy az Erzsébet híd kivilágítását azt Ishii Motokónak köszönhetjük. Az Erzsébet híd Sissi királyné miatt is fontos a japánoknak, ugyanis imádják az európai arisztokraták történeteit, de a helyi arisztokratáknak is a történeteit. Általában nagyon nagy rajongói az arisztokrata családok történetének, és fura volt számomra, hogy sokan hallottak a Habsburgokról, meg Ferenc József feleségéről, Sissiről. Jó pár olyan országban jártam már, ahol még a magyarokról se hallottak, nemhogy még valami Magyarországhoz köthető történelmi szeméről. És egy a Győri Balettnál vendégművészként szereplő japán hölgy angolul magyarázta el egy magyar fiatalembernek, hogy az Erzsébet híd 1898 és 1903 között épült, és a magyar nép által imádott, egy merénylő által meggyilkolt királynéről nevezték el. Nagyon fura volt számomra, hogy tényleg egy japán hölgy, aki a Győri Balettnál volt vendégművész, ő érdeklődő és a kultúráról ezt tudja, miközben az én kedves barátom, aki egyébként egy győri fiatalember, ezt nem tudta. És majdnem minden japán tudja, hogy Magyarország Európában van, és Budapest a fővárosa. És ez azért meglepő, mert tengeren túl vagyunk, és hát Amerikában sokan abban se biztosak, hogy létezik ilyen ország. Tehát amikor megkérdeztük, hogy ön szerint létezik-e olyan ország, hogy Hungary, akkor ne gondolják, hogy mindenki azt mondja, hogy persze, és tudják, hogy hol van. Bár most azért már nőtt az ismertségünk az utóbbi időben. A japán turisták elsőként a parlamentet nézik meg, meg a Mátyás templomot, a Szent István bazilikát és a Hősök terét, ezek nagyon népszerűek, és Budapesten kívül pedig nagy kedvence a japánoknak Debrecen, Pécs, Herend, de Sopronban is azért vannak már japán turisták, és a kis falvakat különleges hangulatuk miatt még nagyon szeretik. Nyilván a vidékre látogató japánok száma elenyésző azokhoz képest, hogy hányan jönnek Budapestre. Furcsa számukra, hogy milyen sok szabad terület van Magyarországon. Most ehhez képest persze Japánban a településeken szinte minden négyzetmétert beépítenek. Exotikusnak tartják a barokk stílusú épületeket és az öregek ruházatát. Egy japán ismerősöm azt mondta, amikor beszélgettem vele, hogy vannak olyan vidékek Magyarországon, hogy az emberek ruházata olyan, mint hogyha most léptek volna ki egy filmből vagy egy könyvből. Úgyhogy ez is nagyon érdekes volt számomra. De összességében furcsának találják azt, hogy szerintük vannak, akik melegítőben járnak, meg régi ruhákban. Japánban egyébként ehhez tudni kell, aki teheti, az évente kicseréli a ruhatárát, és nagyon odafigyelnek arra, hogy öltöny nyakkendő legyen, amikor dolgozni mennek, zakó legalábbis, tehát ott azért más az öltözködési kultúra. Érdekes az, hogy azok a japánok, akikkel munkáim során kapcsolatba kerültem, a magyar nőket rendkívül szépnek tartották, és azt mondták, hogy titokzatos, misztikus arcuk van. De hát a férfiakkal azért más a helyzet, mert hogy szerintük nagyon sok magyar férfi túlsúlyos és keveset ad magára, mert hogy szerinte azért oda kellene figyelni arra, hogy 50 évesen is azért ápolja mindenki a fogát, a haját, és hát azért tudni kell, hogy Japánban vannak külön férfiakra szakosodott szépségszalonok. Tehát én azért itt magyar szépségszalonban ritkán látom azt, hogy a férfiak tömegével üldögélnének ott éppen kezelésre várva. Nos, az átlag japán viszont igen, beüldögélnek a férfiak is, és igénybe veszik a kezeléseket. És ez teljesen más kultúrkör. Amit nem bírnak elviselni a japánok, az a pontatlanság és a lassúság. Hát ehhez persze tudni kell, hogy Japánban még az ebédszünet is nagyon jól szervezett, és mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra. A hivatalos munkaidő lejárta után pedig minden főnök ott maradt, hogy a vállalat javára egy kicsit még dolgozzon. Minél magasabban van valaki a hierarchiában, annál több ingyenes plusz munkát vállal. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen egy gyár, akkor azért sok minden változott, ma már Japánban is van munkanélküliség, régen nagy szégyen volt, hogyha valaki nem dolgozott, és általában egy ember ugyanazon a helyen dolgozott egész életében. És egy gyárlátogatást is úgy kell elképzelni, hogy 6 órakor elkezdődik a munkaidő, ugye a gyárban ezt látjuk majd, és mindenki felsorakozik a dudaszó hallatán, majd eléneklik a vállalati himnuszt. Tehát sok cégnél van vállalati himnusz. A reggeli torna például, ez nagyon érdekes, hogy a munkások, meg a dolgozók, függetlenül attól, hogy ők titkárságon dolgoznak, vagy éppenséggel fizikai munkások, vagy szellemi munkások, reggel közösen tornáznak, és az igazgató ezt épp úgy elvégzi, mint a futószeleg mellett dolgozó gyári munkás. Aztán következik még egy dudaszó, és elkezdődik a munka, de hát nem úgy működik, hogy mi akkor beszélgetünk egy kicsit, na akkor keressük fel a kávéautomatát, hanem mindenki szaladva igyekszik elkezdeni a munkát. Az automatákról csak annyi, hogy Japánban nagyon sok az automata, és én több alkalommal voltam Japánban, soha nem volt olyan, hogy egy automata ne működött volna. Már úgy értem, hogy az én személyes tapasztalatomban, mert egyébként biztos létezik ilyen, de én nem tapasztaltam, és ami fura, hogy vannak hideg meg meleg ételek is, tehát meleg levest is lehet automatából kapni, és nagyon ízletesek, nagyon finomak, úgyhogy én nagy automata rajongó lettem, hát meg nem utolsó sorban jól lehet lakni automatából is, és nem annyiba kerül, mintha beülök egy étterembe Japánban. De érdekes volt az is, hogy a japánok gyakran többre értékelik a munkában elért sikereiket, mint a magánéleti örömöket. Például, hogyha valakit megszid a főnöke, akkor előfordul, hogy a lelkiismeret furdalástól nem tud aludni. Emiatt a magyar leányvállalatokhoz küldött japán igazgatók eleinte úgy érzik, mint a kegyvesztett középkori arisztokraták, akiket az udvarból a gyarmatokra száműztek, mert hát jaj, de úristen, hova kerültem, aztán a legtöbben egyébként megkedvelik, megszokják a magyar beosztottakat, mert mi meg kreatívak vagyunk, jó ötleteink vannak, és hát azért értékelik azt, hogy valóban a magyar tudás azért az valóban egy létező dolog, és ezt egy japán is tudja értékelni. Úgyhogy ez is nagyon érdekes számomra, nagyon érdekfeszítő volt, hogy Japánban a munkamorál milyen és hogyan alakul. De nem csak a munkamorál érdekes, hanem az is furcsa volt, hogy egy utca zenész zenélt Yokohamában, akkor még ugye ott laktam, és nem pedig egy ilyen kis üvenőpark melletti japán szálláshelyen, erről majd beszélek a műsor második felében, és az utca zenész miután eljátszott az utolsó számot, meghajolt, és nagyjából olyan 35-40 férfi-nő, vegyesen gyerekek is figyelték az előadást, én is ott voltam, és hát nálunk ez az időpont, amikor mindenki szépen lelép, és akkor egy-két ember, akinek már tényleg nagyon tetszett, meg amúgy is szimpatikus neki a zenész, akkor ad valamennyit, és akkor 4-en adunk, 28-an lelépünk, körülbelül nálunk ez az arány. Itt mindenki adott pénzt az utcazenésznek, de úgy, hogy sorba kellett állni. És volt, aki szépen a sorban kivárta a sorát, és akkor ugyanúgy beletette a kis pénzecskéjét az utcazenésznek a gitártokjába, még akkor is, hogyha ki kellett várni azt, hogy a többiek is előtte ott sorbálnak és beteszik, mert hogy ők hallgatták az előadást, akkor jár az illető zenésznek a pénz, és bizony neki oda kell adni. Úgyhogy ez is érdekes volt. A japán vonatok tömegközlekedési eszközök hihetetlenül pontosak, nagy sebességre képesek, de igen zsúfoltak. Ezzel együtt, hogyha 6 másodpercnél többet késik a vonat, akkor válságtanácskozást hívnak össze, úgyhogy nem csoda, hogy japán ismerősöm azért valóban így a magyar vasúti élményét ezt sokszor mesélgeti. A magyarországi pályaudvarokat nehéz összehasonlítani a japán pályaudvarokkal. Japánban mindenütt van nyilvános WC, a metró megállókban, Tókióban is, és olyan, hogy a padlójáról ehetünk, annyira tiszta. És valami oknál fogva nincs is büdös. Legalábbis én nem voltam soha olyan nyilvános WC-ben Japánban, pedig voltam több tucatban, hogy büdös lett volna. És érdekes az is, hogy a graffitit nem tudják értelmezni. Egyszer Japánban elkaptak egy magyar fiút, amint festékszóróval a kezében éppen felmázolt valamit az egyik szerelvényre, és nem fogdába küldték, hanem pszichológushoz. Mert a helyi hatóságok képtelenek voltak megérteni, hogy mi vihet rá egy épesző embert, hogy érdek nélkül elcsúfítson valamit. Japánban nagyon gyakran van árvíz, meg mindenféle más, és cunami is gyakori, ugye a földrengések miatt előfordulnak ilyenek, úgyhogy azért így a tengerparti területeken előfordulnak ilyenek, nagyon szervezetten végzik ilyenkor a mentéseket, de hát bizony azért a természeti katasztrófákból nincs ilyen sajnos. Érdekes, hogy a magyarokról azt gondolják, hogy nagyon jó zenészek, és azok, akik itt jártak, japán hallgatók, akik itteni egyetemre jártak, vagy az itteni zenei világot ismerik, azért nagyon jónak tartják a zenei kínálatot Budapesten, hiszen azért a komoly zenei kínálat a Budapestnek valóban pazar, és ezt a japánok is értékelik. Nagyon sokan azt mondják, hogy a magyar zenei képzés is rendkívül erős. Úgyhogy ilyen szempontból felnéznek a magyarokra a japánok. Nagyon szeretik a dunaparti kávézókat, a Mátyás Pincét, Ladics Csárdát, hát folyamatosan voltak olyanok, amikor megkérdeztem őket, amelyek így éppen a toplistán szerepeltek náluk, de hát sok minden más van azóta, hiszen ezt már régen kérdezgettem, és nem szeretik, ha sokat kell várni az ételre, de csak azért, mert akkor valószínűleg nem jut elegendő idő más munkára, úgyhogy ez is érdekes volt. Fura volt az is, hogy Bangkokban például külön szalon várja a japán vendégeket, és megkérdeztem egyszer, hogy miért van az, hogy ilyen Japanese clubok vannak, és csak útlevélre lehet bemenni, meg drágább ott az ital, és állítólag az az oka, hogy a japánok olyan hölgyek társaságát kedvelik, akik előtte maximum egy másik japánnal beszélgettek, úgyhogy ez is furcsa volt számomra. Bármilyen magas számlát hajlandóak kifizetni a Budapestre látogató japánok egy étteremben, hogyha az árakról előre tájékoztatták őket. De azért fontos számukra az, hogy tudják, hogy mi mennyibe kerül, de hogyha tudják, akkor nem hagyja meg őket az, hogyha nagyon drága valami. És hát imádják, ha felviszik őket a Citadellára, mert a panoráma csodálatos, úgy érzik, és a szuvenírboltokban pedig veszik a porcelánt, a paprikát, a szalámit, meg a libamájt, és akkor itt otthon mutatják, hogy hát ilyen csodák is vannak a világban, mint amit Magyarországon vásárolgattak. A japánok egyébként ideális turisták, mert hogy a fizetésüket máskor nem nagyon tudják elkölteni, hát ha csak nem vesznek valami dolgot, de hát ingatlanból azért nehéz csodát varázsolni ott, mert nincsenek igazán ilyen kertes nagycsaládi házak, mint amiket mi itt elképzelünk, meg amiket itt Magyarországon vehetünk egyáltalán. Nos, amikor viszont turistáskodnak, akkor valóban költik a pénzt, és szeretik, hogyha minél több érdekes információ birtokában lehetnek, nagyon érdekli őket általában a kultúra. Hogyha pedig egy magyar turista megy el Japánba, akkor biztos, hogy élvezni fogja, hogy megtervezheti az utazását, és többé-kevésbé az fog történni, amit előre megtervezett. Minden pontosan indul, pontosan érkezik. Sokszor fordítógép segítségével ugyan, de kap segítséget mindig a japánoktól. Nagyon-nagyon udvariasak, fontos számukra a meghajlás. Az nem szokás, hogy a hölgyeket előre engedik bárhol is, tehát ilyen szokásuk nincsen. Viszont, hogyha valamilyen dolgot kérünk, és ők azt mondják, hogy igen, rendben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az úgy lesz, mert a japánok túlnyomó többsége ezeket olyan szinten komolyan veszi, hogy a talán is biztosat jelent, azt tapasztaltam. Az egyik barátom egyszer azt mondta, hogy hát ha Japánba érkezne, akkor kipróbálná a bálnahúst. Nos, egyébként ki lehet próbálni, mert van egy legendás halpiac Tokióban, és azon a halpiacon általában lehet kapni bálnaburgert, és ilyen hamburgerként a bálnahúst is árusítják. Bár hivatalosan ugye régen csak kutatói célból lehetett elejteni bálnákat, de hát már akkor is valójában valahogy oda került a bálnahús. A piac csak azért érdekes, mert olyan tiszta piacot én még sehol másot nem láttam, mint Tokióban a halpiacok közül. A halak azok jégbe voltak letéve, és vitrinben, mint egy vitrines szekrényben. Tehát nem úgy, hogy jobbra-balra a legyek serege mászkált rajtuk, hanem gyakorlatilag tökéletes higiénés viszonyok közepette lehetett ott vásárolgatni, és biztosak lehetünk abban, hogy minden tiszta. Eleve ez szinte az élet minden területén jelen volt, ezt tapasztaltam. Esik az eső, és egy kicsit borongós az idő, a mostani hétvégén vélhetően ez vár ránk, viszont ez sem szabad, hogy eltántorítson minket attól, hogy a szabadtéri rendezvényeken részt vegyünk, hiszen nagyon látványosak. Hogyha pedig elutazunk, akkor Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, számos helyen voltam már, és tapasztalatban mondhatom, hogy nagyon-nagyon szép és látványos március 15-i megemlékezéseknek lehettem tanúja. De nem csak ilyenkor itt mi ünneplünk, hanem jóval távolabb tőlünk, Japánban is elkezdődik egy ünnepség, és tart egészen május elejéig, ez pedig a cseresznyefa virágzás ünnepe. Mert hogy a cseresznyefa virágzás a mulandóság jelképe, és gyönyörűnek tartják a japánok, elmerengenek ilyenkor azon, hogy milyen rövid az élet, vagy éppenséggel meddig tart, egy kicsit filozofálnak, és persze jókat mulatnak a cseresznyefák alatt. Nagyon érdekes ez a szokás, mert hogy alapvetően nemzeti jelképe a cseresznyefa virág Japánnak, és a virágünnep kihagyhatatlan dolog, és volt szerencsém cseresznyefa virágzás idején Japánban lennem, és azt kell mondanom, hogy valóban sose felejtem el az élményt. Eleve Japán meghökkentő és mámorító, nem véletlen, hogy aki már egyszer itt járt, azt mondja, hogy valóban elképesztő, ami itt található. Miért? Hát egyrészt a kultúrkincsek, másrészt az a fajta pontosság, fegyelem, tisztelet, ami itt tapasztalható, az a másodt a világban jóval kevésbé. És valóban rengeteg a szimbólum, nagyon sok a többletjelentésű dolog, mindennek van jelentése, minden mond valamit, rendkívül odafigyelnek azokra a dolgokra, amelyek számukra fontosak, és még a papucsnak az óra, hogy merre néz, amikor a fürdőből kijövünk, annak is van jelentése, és azt sem szabad elhibázni. A virágünnep kihagyhatatlan esemény, és a virágnézés, a helyesebben a mulatság a virágzó cseresznyefák alatt, az nagyon érdekes esemény. Minden évben milliók indulnak a parkokban, hogy gyönyörködjenek a cseresznyefák virágzásában. Japán legnagyobb parkjában több mint 15 ezer cseresznyefa található, és szinte még a levegő is ilyen fehéresít meg rózsaszín. A cseresznyefák egyébként ezek a díszcseresznyék, tehát nem olyan cseresznyék, amit utána meg is lehet enni. Kínából kerültek Japánba több ezer éve, de ez a fajta csodálatuk csak itt alakult ki. A japánok szerint a virágok a mulandóság jelképei, és ez különösen igaz a cseresznyefák esetében. Ezek a növények ugyanis nagyon rövid ideig virágoznak, és az eső is könnyen elveri a szirmokat. Így, amíg csodálni lehet az életet is jelképező virágokat, addig ünnepelni kell. A televízió, a rádió, az internet, az újságok mind-mind beszámolnak arról, hogy egyes területeken mikor borulnak virágba a fák, hol a legszebbek, hova érdemes utazni. Ilyenkor rengetegen fotózzák a cseresznyefákat, és mindenféle cseresznyefa virágzó versenyt is hirdettek, meg cseresznyefa virág képversenyt. Bejelentkeznek innen az influencerek, és sokan vállalják az önkéntes cseresznyefa virág figyelő szerepet. Hosszú órákat töltenek egy-egy kiválasztott növény alatt, és fotókkal meg leírásokkal dokumentálják a történéseket. Külön szervezete van a cseresznyefa virág figyelőknek. Azt kell figyelni a cseresznyefa virág figyelőknek, hogy mikor, hol a legszebbek a fák. És még versenye is van a cseresznyefa virág figyelőknek, és ez a fajta verseny ugye eldönti azt, hogy ki lesz a legrátermettebb virágfigyelő. A cseresznyefa virágzásának ünnepe annyira fontos, hogy a vállalatok általában megbíznak egy-egy munkatársat, aki előkészíti a terepet a virágok megfigyelésére, és persze a piknikre. Ez azt jelenti, hogy lemegy kora reggel, esetleg délelőtt a parkba, persze öltönyben, nyakkendőben, megnézi, hogy hol a legjobb a virág, hol a legszebb, melyik a legjobb terület, lefoglalja a cseresznyefa alatti részt, megterít, és hát vár a munkatársakra, sok-sok órát vár. És aztán, amikor ők megjönnek délután, kora este, akkor elkezdődik a dáridó, jönnek a finom ételek, a szakéval öblítik le, amíg csak bírják, nem sokáig bírják, és tényleg nagyon-nagyon nagy mulatság veszi kezdetét. Amikor én életemben először Japánban cseresznyefa virágzás idején jártam, akkor azt gondoltam, hogy hát valameddig virágoznak a cseresznyefák, és akkor ahova megyek, ott nem tudom, ott március x-én majd mindig virágzik, de hát valójában úgy van, hogy van olyan időszak, amikor előbb kezdődik a cseresznyefa virágzás, van, amikor később, és területtől is függ, hogy éppen hol, miként virágzik. Na most a legfontosabb terület egy külföldi turista számára az Tokió, és a tokiói park, leginkább az Ueno park. Az Ueno parkban a legszebbek a cseresznyefa virágok, ezt tapasztalatból mondom, és mellette pedig a császári palota kertjében, Kiotóban, és a filozófus sétány Kiotóban még nagyon-nagyon szép. Általában a közel, hamar elérhető turista helyek, meg a helybeliek számára is nagyon fontos helyek, azok olyanok, hogy ott a cseresznyefa az március közepén már néhol elkezd így virágozgatni. Március vége felé szinte biztos, hogy látunk virágzó cseresznyefákat, és április elején még látunk virágzó cseresznyefákat, és aztán április második hetében már nem nagyon, de hogyha egy kicsit elutazunk más vidékekre, akkor még előfordulhat, hogy áprilisban és májusban is látunk virágzó cseresznyefákat. De igazán biztosra akkor mehetünk, ha mondjuk Japánba érkezünk március 24-én, és itt maradunk április 6-áig, mert hogy lehet, hogy az adott évben a cseresznyefák azok korábban virágoznak, de még hogyha március 15 körül is virágzik, akkor is még 24-én lesznek olyan fák 25-26-án, amelyek virágoznak, tehát látunk az Ueno parkban is virágzó cseresznyefákat. Ha meg az adott időszakban később kezdenek el virágozni, akkor is szinte biztos, hogy ha március 22-24 körül ide érkezünk, akkor még látunk olyanokat, amelyek virágoznak április 1-én, 2-án, tehát az április első időszakában. Tehát március vége, április 1-e, ha tutira akarunk menni, akkor ezek az időszakok azok, amelyek biztosak, és Tokióban nagyon-nagyon sok park van eleve. A japán településeken rengeteg park van. Nos, az Ueno park az, ami talán a leggazdagabb a cseresznyefákat illetően, és itt biztos, hogy látunk március végén, április elején, ha erre látogatunk. Ami még nagyon szép, az a császári palota kertje. Kiotóban, hogyha valaki ellátogat, akkor a filozófus sétány. A filozófus sétány egy pataknak két partja, és mind a két partján cseresznyefák virágoznak. Azért nagyon szép, mert összeérnek középen már a cseresznyefák virágai, és olyan az egész, mintha egy cseresznyefa boltív képződne, és alul pedig folyik a kis patak. És a sétány az mellette van, jobbra-balra a patakparton. káprázatos látvány, vannak hidak is, meg vannak kis éttermek is. Kyoto ugye a régi főváros, de egyfajta kulturális főváros a mai napig Japánnak, számos legendás épület, legendás hely található itt. Hogy zajlik egy ilyen cseresznyefa virágzás ünnep? Nos, az Ueno Parkban én sokszor jártam, mert hogy lényegében itt a parknak a szélén laktam, tehát ez olyasmi, mint New Yorkban a Central Park, vagy a Hyde Park Londonban, vagy nálunk a Városliget, sőt, hát még inkább centrális az elhelyezkedése, és itt egy japán szállodában laktam, mert nemzetközi szálloda nem volt. Az a különbség, hogy a nemzetközi szállodában a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő szinte minden, az egyfőre eső négyzetméter, a mosdó, minden más. A Japanese, a japán szállodákban, ott pedig főleg japán vendégek vannak, mert a szokásokat, azokat be kell tartani. És itt az Ueno Parkban voltam egyszer cseresznyefa virágzást ünnepelni úgy, hogy sétálgattam kora este, és nagyon-nagyon barátságosak a japánok, meghívtak tényleg ismeretlenül, hogy tartsak velük, és így is történt. Leültem oda, beszélgettem, megkínáltak ennivalókkal, innivalókkal, és furcsa volt, hogy ők nagyon hamar így elkezdenek tényleg jól érezni magukat, és ünnepelni, és mindig isztak egy kicsit, de egy picikét ittak tényleg, és hát ugye én megszoktam azt, hogy nálunk hogy működik a pálinkázás, és akkor mondtam, hogy hát vannak olyan barátaim, akik ebből professzorok, hát én mondjuk egyet úgy kihúzok, akkor még egyet, és ugye a harmadik, negyediknél, a negyedik után azt mondom, hogy hát még jól érzem magam, de hát lehet, hogy most már a ötödik nem kéne. Ők pedig a zakéból egy ilyen kis minikortyokat kezdtek el indni, és hát nem értették, hogy hogy lehet, hogy én ezt így hopp, így egyből le tudom húzni, és utána még magamnál vagyok. Aztán kiderült, hogy ők nagyon-nagyon nem bírják az italt. Tehát tényleg valami oknál fogva, aztán utána később hallottam ennek tudományos magyarázatát is, hogy valamilyen enzim nincsen meg állítólag a szervezetükbe, azt nem tudom, de az a lényeg, hogy hát, hogyha ránéznek egy baraszkpálinkára, szerintem már attól kiütik magukat, viccesen fogalmazva, de ott, amit tapasztaltam, az az, hogy összesen, hogyha amit a 12 tagú vállalati csoport mind megivott, az én kedves barátaim közül van, akinél az a welcome drink. Tehát azért együtt ők hamar kiütik magukat, és sokszor, aki még úgy jól érzi magát, az a taxig elszipeli azt, aki már kevésbé érzi jól magát, és a taxis meg hazaviszi az illetőt. Úgyhogy érdekes volt ezt tapasztalni. De ami fura volt még, hogy kártyáztak sokszor. Tehát azt a játékot játszották, amikor ugye a homlokra kell tenni a kártyát, én nem látom, hogy mi a kártyalap, de más valaki látja, és hát ezt imádták, nagyon sokat játszottak ilyet, meg hát nagyon sokat finomságokat falatoztak, és még az itteni ennivaló is friss és finom volt. Tehát Japánban szinte mindig csak frisset ettem, de még a cseresznyefa virág alatt is, amit hozott az egyik munkatárs, hát az is nagyon friss volt. De egyébként is az itteni ételek rendkívül frissek. Ugye az a sushi, amit mi mondjuk a bevásárló központban veszünk, hát az szerintem nem tudná értelmezni egy Japánban élő japán, de nekik az a sushi, amit valóban úgy készítenek el, hogy az akváriumból kiveszik a sushi alapanyagát, egy másodpercen belül megcsinálják, és annál frissebb nincs. Szóval láttam ilyet. Visszatérve egy kicsit a cseresznyefa virágzásra, meg a cseresznyefa virág alatti ünneplésre, 12 ennyien voltunk ott, amikor már én is megérkeztem, de úgy általában 8-10 mindig összejönnek a cseresznyefa virág alatt, de láttam ilyen 20-25 fős csoportokat is. Le kell foglalni időben ezt a helyet, és általában ilyen kék színű, nem tudom, hogy miért kék, mi a jelentése, bár Japánban szinte semmi nincsen, aminek ne lenne jelentése, úgyhogy biztos ennek is van. Olyat terítettek le, és akkor arra ültek rá, tehát nem rögtön a gyepre, vagy nem pedig feltétlenül mindig hozott takarókra, és ott ment a mulatozás. Hát, hogy meddig, azt nem tudom, mert én olyan este 11 körül eljöttem, de valószínűleg sokáig, és sötétedéskor már kezdődött, de voltak olyanok is, akik már odaültek, így csoportok még akkor, amikor sütött a nap. És hát az, hogy a cseresznyefa virág alatt egy-egy ember üldögél a menőhelyeken, azt pedig mondom, hát már délelőtt üldögélnek, hogy foglalják a helyet ott, ahol igazán népszerű, mondjuk az Ueno Parkban például. Ez a park azért is érdekes, ugye úgy írják, hogy Ueno, hát itt tanultam meg azt, hogy a japánok ugyanúgy, mint mi magyarok, mondják az Ü betűt. És az nem Ueno Park, hanem Ueno Park. Egyébként a Suzuki-t is úgy mondják, hogy Suzuki. az Isuzut, pedig úgy, hogy Isuzu. És hozzánk már angolból jött, és mi Suzuki-nak mondjuk, de úgy egyébként mi tudnánk mondani az üt. Érdekes, hogy nálunk kiejthető az, hogy Suzuki, ahogy ők mondják meg, hogy Isuzu, de hát mi már megszoktuk, hogy így mondjuk Ronaldót is Ronaldónak, és nem Ronaldónak mondjuk. Tehát érdekes nagyon, hogy az UNO parkot én szépen el tudtam mondani, hogy hova akarok menni, és a Amerikából érkezett másik kedves kollega, ami meg nem. De az UNO park egy centrális park Tokióban, és éttermeket is találunk a környezetében, meg szálláshelyeket is, de japán szállásokat főleg. És el is mesélem, hogy mitől japán egy japán szállás. Amikor megérkeztem, akkor az vezetett engem ide, hogy nagyon közel volt a parkhoz, és ahova egyébként mentem utána, mert dolgom volt, az is viszonylag közel volt, és gondoltam, hogy sokkal jobb, mint egy nemzetközi szállodából bejárni Yokohamából, mert előtte Yokohamában laktam, ami egy másik település, de metróval nagyon hamar be lehet jutni Japánba, olyasmi, mint hogyha Érden laknék, viszont az a nagyon hamar be lehet jutni, az azt jelentette, hogy minden reggel végig kellett élnem azt, amikor így rengetegen bezúdulnak a metróba, és volt, amikor ilyen báránybőrbe burkolt kis fa valamivel tolták be az embereket, mert biztos, hogy időben el kell, hogy induljon egy szerelvény, mert Japánban nincs olyan, hogy valami késik. Úgyhogy ennek az lett az eredménye, hogy én nem akartam nagyon így ezt a tologatósos, reggeli, metrós, zsúfolós jeleneteket, amikor mindenki öltönybe, nyakkendőbe, persze, mint amikor a denevérek csüngenek a barlangban, úgy kapaszkodik a fogantyún, és félig meddig még alszik. Úgyhogy inkább mondtam, hogy akkor ott az UNO Park környéken keresek egy szálláshelyet, és volt is ott egy szálloda, arra sétáltam, bementem, mondtam, jó napot kívánok angolul, és hát szeretnék megszállni, és mondták, hogy hát igazából ez egy japán szálloda. Hát mondom, jó, ennek nagyon örülök, de gondoltam, hogy Japánban japán szállodák vannak, de mi a gond? És elmondták, hogy itt a japán szokásokat követik, és ez a helyzet. És mondtam, hogy de megszabad itt szállnom? Hát mondták, hogy ugye egyébként igen, ha ezt betartom, akkor igen. Hát mondom, betartom, hát előbb-utóbb megtanulok mindent. Most abban különbözött például a korábbi Yokohamai szálláshelytől, hogy sokkal kisebb volt a szoba. És olyan picike volt a szoba, hogy azt mondtam, hogy hát valójában, hogyha most megnéznénk, hogy Magyarországon ekkora szállodai szoba lenne, akkor igazából nehezen tudná értelmezni jó pár honfitársunk, és a szállodai szoba az egyben étkező is volt, mert alul volt egy ilyen kis kiemelhető valami, és amikor kiemeltük, akkor nagyjából olyan 25-30 centire ki lehetett emelni, és az volt az étkező is. Aztán, hogyha azt visszanyomtuk, akkor rögtön rájöttem, hogy hol a hálószoba, mert az a szoba a hálószoba is volt, meg az étkező, meg a nappali, meg minden más, csak éppenséggel, ahogy épp nyomogattam a padlót, úgy vagy egy ágy lett belőle, vagy pedig egy ilyen kis mini asztalka, de egyik se volt nagyobb 30 centinél. Tehát az ágy is olyan volt, hogy éppen csak így a földből kiemelkedett, tehát nem az, mint nálunk, hogy úgy majd ráülök, hát nem nagyon tudtam ráülni, mert akkor felállni is nehéz volt. Úgyhogy érdekes volt, és hát persze fürdőszoba nem volt. WC volt, viszont közösségi fürdés működött, a WC pedig motoros WC volt, és nem volt rajta angol felirat. Ami azért korán sem olyan vicces dolog, hogyha az ember éppen szeretne a dolgát végezni, és nem tudja, hogy melyik írásjelet kell megnyomni ahhoz, hogy ne legyen ebből gond. Aztán megtanultam használni a motoros WC-t, mert hogy Japánban eleve mindenhol motoros WC-k vannak. És megtanultam utána fürdeni is. Lementem a fürdőhöz, ott volt egy időbeosztás, hogy mikor lehet hölgyeknek menni, és mikor uraknak. Tetovált ember nem mehet fürdőbe. És azt is kiírták, és azért egyébként, mert általában a helyi mafiózók azok tetoválással különböztetik meg magukat, és hát azt nem írhatják ki, hogy hát ha mafiózó vagy, akkor ne menjél fürdőbe, úgyhogy így oldják ezt meg. És amikor a férfi idő volt, akkor lezaplattam oda egy papucsba, mert tudtam azt, hogy azzal a papuccsal kell elmenni a mosdóig, ami egy nagy jacuzzi volt, egy sokszemélyes jacuzzi, de még nem jutottam el a mosdóig, már kiléptem a papucsból, mert láttam, hogy mindenki ott hagyja a papucsát, amikor így rám szóltak, hogy valamit csináljak. És először japánul szóltak rám, néztem a bácsira, mint borjú az új kapura, és akkor utána angolul is megpróbálta elmagyarázni, hogy a papucsomnak kifelé kell néznie. Nagyon gázos, ha befelé néz. És akkor gyorsan megfordítottam a papucsot, és azt is megtanultam, hogy csipeszt is kell tenni rá, de hát nem mindegy, hogy miért. saját csipesz, hogy megismerjem, hogy ez az én papucsom. Úgyhogy megtudtam, hogy hogyan kell a papucsot parkoltatni, és aztán arra is rájöttem, hogy előfürdőt kell venni, miután már levetkőztem, elhelyeztem a holmimat, a hajamat is meg kell mosni, anélkül nem mehetek a jacuzziba, hogy nem mostnám meg a hajamat. Az előfürdő után pedig, amikor alaposan háromszor megmosakodtam, akkor aztán bemehetek úgy a jacuzziba, hogy a fejemre hajtogathatok egy ilyen kis csákószerű valamit a törölközőből, és az adott ideig, ami 15 perc, maradhatok maximum a jacuzziba. Aztán ki kell jönnöm, és kifelé is meg kell, hogy mosakodjak ugyanúgy hajmosással mindenen együtt. Úgyhogy megvan ennek is a szertartása, nem is mesélem el végig, de még az sem mindegy, hogy hogy szaplatok fel a szobába, és ezt persze be kell tartani. Úgyhogy megtanultam fürödni Japánban, megtanultam azt, hogy a helyiekkel hogyan kell együtt fürödni, és mondjuk a negyedik, ötödik alkalommal már nem éreztem rendkívül kínosan magam, amikor bementem a fürdőbe, mert már tudtam, hogy mit kell csinálni, és nagyjából megfigyeltem, meg hát amit nem tudtam megfigyelni, azt meg elmagyarázták, volt, aki kedvesen, volt, aki kevésbé kedvesen, de elmondták. Alapvetően egyébként kedvesek a japánok, és próbálkoznak segíteni a turistáknak, csak hát azt szeretik, ha a turista ott van, ahol a turistáknak lenni szokás, mondjuk a nemzetközi szállodába, és hogyha ők mondjuk egy másik japán településről eljönnek, akkor ők meg a japán szállodába szerettek lenni, ahol lehetőleg nincs turista, aki nem tartja be a szokásokat. Tehát én mégis voltam turista, és megpróbáltam betartani a szokásokat több-kevesebb sikerrel. De ugyanebben a szállodában volt az az érdekes eset, hogy az Ueno Parkban a cseresznyefa virágzást, hát minden délután megéltem, mert azért, ha hamar el is virágoztak a cseresznyefák, mivel hogy itt rengeteg cseresznyefa volt, lényegében egy héten keresztül folyamatosan mindig volt valamiféle ünneplés a park valamelyik részénél, mert van olyan rész, ahol mondjuk március 25-én virágoztak a fák, volt egy olyan rész, ahol meg mondjuk 28-án, tehát mindig volt valahol virágzás. És az egyik nap éppen Tokióból el kellett mennem Oszakába, és mondtam is a szállodába, hogy hát elmegyek most Oszakába, és majd visszajövök valamikor lehet, mert Oszakában 3 napot leszek, de utána visszajövök, és lehet, hogy itt megszállok, mert nagyon elégedett voltam. Hát mondták, ennek nagyon örülnek, és mikor tervezem a visszajövetelt, hát mondom, majd valamelyik Shinkansen-nel, valószínűleg a délivel majd a harmadik nap után, és mennyire tetszett nekem a park, mondom, nagyon-nagyon tetszett, láttam-e a császári palota, nagyon-nagyon régi palotának a romjait, mert itt is vannak valamilyen romok, hát mondtam, azt nem láttam. Ó, hát oké, megköszönték, és el is mentem Oszakába, és mit az Isten, tényleg azt gondoltam, hogy hát annyira jó volt ez a szálloda, olcsó is volt, közel volt nagyon, hogy itt fogok megint megszállni, úgyhogy meg is érkeztem 12 óra 8 perckor, és a recepció előtt üldögélt egy öltönyös úriember, fölpattant, és kérdezte, hogy Dr. Kiss? Mondtam, hát igen, én vagyok, és mondta, hogy már vártam. Mondom, nagyon érdekes, mert hogy magamon kívül ki tudta azt, hogy én ide fogok jönni vissza, mert hát ezerféle dolog volt a fejemben, hát nem is volt biztos, hogy egyáltalán ebbe a szállodába jövök, ekkor jövök, miért pont ekkor, és mondta, hogy hát szóltak a recepción, hogy ön pontban délkor itt lesz majd, mert hogy a délre érkező Shinkansennel jön, és ugye az 11:50-kor van, és ugye 10 perc, mire a Shinkansen végállomásától ideér, és hát azért jött, mert ő egy önkéntes idegenvezető, és megmutatná nekem a romokat, mert hogy mondták neki a szállodából, hogy ezt én még nem láttam. És így nagyjából rájöttem, hogy az, hogyha Japánban azt mondom, hogy talán valamikor 3 nap múlva lehet, hogy ez azt jelenti, hogy tuti biztos 100%. És ha pedig biztosra mondok valamit, hát akkor csak a halál választhat el attól, hogy én ott legyek. Tehát nincsen semmiféle kifogás, vagy bármilyen más dolog. És nehogy olyan nehezen értelmezhető egy japánnak például az az idő, amit mondjuk itt mondanak, hogy hát majd jön a villanyszerelő, és legyen ön otthon 10 és 4 között, mert akkor érkezik, és hát ezt Japánban elmondjuk, akkor nem tudom, szerintem úgy ránk néznek, mint a gyilkosokra szokás, hogy mi az, hogy 10 és 16 között a villanyszerelő, Japánban 11 óra 43-kor jön takra, nem előbb, nem később, úgyhogy nagyon furcsa. És érdekes volt azt megélni, hogy nagyon kedvesen elkavolozolt ez az önkéntes idegenvezető, sok információt elmesélt, és úgy gondolták, hogy ez engem segíthetnek, és nem fogadott el semmit. A borra való Japánban nem létezik. Amikor a taxiban akarok egy kis pluszpénzt adni, hát nem is értik, hogy miről van szó. Annyiba kerül a taxi, amennyi, nincsen borra való. Persze azért tudni kell, hogy az amennyi mindig drága. Amikor mondtam, hogy egy viszonylag olcsó szálloda, hát az pont akkoriban 3,5-szer került annyiban, mint amennyit Magyarországon fizetnék egy hasonló kategóriáért. Most már azért nincs akkora különbség, mert sok szálloda van Japánban, a magyar árak is megváltoztak ahhoz képest, mint amikor először voltam a cseresznyefa virágzás idején Japánban. Szóval nincsenek olyan nagy különbségek, de az élelmiszer árakban még mindig vannak. Tehát azért egy dinnyért ott 35-40 ezer forintért veszek meg Japánba. A ruhaneműk között is van olyan, ami irgalmatlanul drága. Tehát a hétköznapi élet jó pár dolga drága, viszont nem kérnek borravalót, és minden nagyon kiszámítható. Nem csak a közlekedés, hanem az is, hogy mikor kapok enni például egy étterembe. Kifizetni az ételeket is úgy lehet, hogy a végén kifelé mellett én oda megyek egy pulthoz, és ott kifizetem, tehát nem kell várni a pincért. Ha pedig előtte rendelni szeretnék, akkor jelezhetem azt, hogy én rendelni szeretnék. Úgyhogy ez is precíz, és az idővel tényleg tudnak a japánok gazdálkodni. Ez már önmagában egy nagyon szép dolog. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!